felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezhetik azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Folytatódik a kánikula. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A híradást Jávor Miklós készítette.
5 óra múlt 5 perccel.
Hajnaltáj. Műsorvezető Juhász Zsolt.
Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Vízipiacot alakítanak ki Sarudon.
Nyitnánk egy olyan különleges piacot, ahol a természethez közel álló termelő termékek bemutatható és megvásárolható lenne.
Idén is meghirdették a kék hullámzászló minősítést, amelyre 42 balatoni strand jelentkezett.
A legfontosabb, amiket figyelnek, mint például a parkolási lehetőségek, az általános benyomás, akár a vízfelület tisztasága.
És fél hat előtt elmondjuk még, hogy a vízkorlátozás továbbra is indokolt, hiszen nagyon kemény hétvége áll előttünk. Arnhoffer Andrást, az Észak-Zalai Víz és Csatornaművek elnök vezérigazgatóját kérdezzük. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Robbantással egyszerre több vagonkőzetet nyernek.
Márpedig a bazaltra, a 19. és 20. század fontos építőanyagára nagy szükség volt. Az aszfalt előtti időkben az utcaburkolat tartós kockaköve iránt óriási igény mutatkozott. Az ország egyik legjelentősebb nógrádi bazaltbányája éppen a Trianon által kijelölt határra esett. A területet és a két települést, Somoskőt és Somoskő újfalut Csehszlovákia és Magyarország is magának szerette volna. A Népszövetség genfi testülete Magyarország javára döntött. A legenda szerint egy helyi birtokosnak, dr. Krepuska Géza fülész professzornak köszönhetően. Szarka László történészt, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát hallják.
Krepuska Géza egy európai hírű fülgyógyász volt, voltak olyan eljárásai, amiket Nyugat-Európában is alkalmaztak.
Dr. Krepuska Géza az orvosi jövedelméből Somoskő és Somoskő újfalu határában szerzett birtokrésze éppen beleért a nélkülözhetetlenné vált bazaltövezetbe.
Egy stratégiai fontosságú nyersanyagnak a birtokosa volt. Mellette volt még egy másik bazaltbánya is, de állítólag a Krepuska féle volt a legjobb.
De miről szól a legenda? Mit tehetett egy lokálpatrióta orvos a határok megváltoztatásáért?
Sokan úgy gondolják, helyi közgondolkodásban, emlékezetben úgy is van meg, hogy az ő beavatkozásának köszönhetően gyógyult meg a határkijelölő bizottság egyik angol tisztje, ezért részben hálából a 6 fős határkijelölő bizottság angol elnöke is hajlott arra, hogy a magyar kívánságokat előnyben részesítse, és ez döntő volt, mert a 6 fős bizottságban az elnök szavazata 2-t ért.
A valóságban a Népszövetség genfi testülete döntött a kérdésben, méghozzá a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű RT az irányú érvelésének hatására, hogy erdőbirtokosságainak, bányaterületeinek és részben munkaerőpiacának egyben kell maradnia.
A környékbeli üzemeknek, szénbányáknak a tulajdonosai mindent elkövettek, hogy befolyásolják a határkijelölő bizottság japán, olasz, francia, angol tagjait. Az nyilvánvaló, de ez nem lehetett döntő, mert olyan nemzetközi kontroll alatt folyt a határkijelölő bizottságnak a működése, hogy egy ilyen direkt beavatkozás, kormányzati beavatkozások részben célhoz értek, mind a két oldalról, de egyéni vállalkozói beavatkozások biztosan nem.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
4:06 röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban derült az ég, 24 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 18 fok van, Aradról 19, Újvidékről 21 fokot jelentettek, és Csíkszeredában 13 fok van. Az elmúlt napokban a vajdasági vadvizeken kevés nemes halat fogtak a sporthorgászok. A halak étvágytalanságát elsősorban a nagy hőséggel, a szélmentes időjárással, valamint a kérészek és a szitakötők rajzásával magyarázzák a pecások. Hajnali Csali rovatunkban Jánosi Sándorral a bácsföldvári Holt Tisza partján beszélgetett Ternovác István.
Mi az, amit tudni kell annak érdekében, hogy a Holtiszán az ember pontot fogjon?
Ápolni kell a helyeket. Csónakos orgászoknak van egy némi előnye. Ki lehet építeni akadókat, ahol a halak elbújnak, metszéskor a gyümölcsfák koronáit összekötni, fűzfákból ilyen búvóhelyeket, meg bedőtt fákat megtalálni, hogyha nincs, akkor odahúzni, lesülyeszteni betontörmelékkel, mert akkor esély több van, mint hogyha ezek nem volnának. A második az etetési technika. Nem szétterített etetést, hanem egy helyen, ahol a szereléket dobjuk. Tehát 2-3 ilyen helyet ki kell alakítani. Nagy mélységben nem kell benn, mert hal ritkán van benn. A kapások zöme mindig a part alatt, vagy pedig ebbe a 2 méteres vízig van. Az etetés olyan, hogy horgászat előtt keveset.
Pontos szabály, amivel horgászol, azzal etes.
Ez így igaz. Próbálkoztunk mi kész ízesített csalikkal is. Tavaszon még ki nem melegszik, még június végéig, tilalom után ott akkor nagyon jól működik a kagylós kukorica. Utána melegszik a víz, akkor már egy törpehadság is előszeretettel fogyasztják meg a fehér alak, dévér, kárászok sokasága, akkor átállunk a főzött kukoricára, simán, ahogy megfőztük, is az a legegyszerűbb, amivel etett az ember, avval horgászol. Persze latin konyha van itt, de már amikor az ember latin konyházi, mert próbálgat, akkor nem megy a hal.
Az utóbbi 1-2 hét eredményei kielégítőek?
Az idei év nem a bőséges pontfogásról szól. A fehér halak, az ezüst kárász és dévér is sokszor hiányzik.
Azt hallottam, hogy gyönyörű süllőket ugott.
Pontyozás közben nem egyszer megtörtént. Kukoricára már 3,5-4 kiló süllőket is tudtam fogni.
Mi a magyarázat annak, hogy a hallal táplálkozó süllő rákap a kukoricára?
Mikor én kezdem a pontyozást, akkor én egy kis apró kaját is szórok be, tehát áztatott kenyérbe, amit fölvesz ilyen keveréket, kukorica, buza, gombócokat a pontyoknak. Persze értelemszerűen ez bevonzaja a fehér halat is, és akkor vonzza a rablóhalakat. A harcsák is előszeretettel tudnak tartózkodni ilyen helyeken, és hogyha befészkel egy komolyabb, egy 10-es, 15 kilós példány, ebbe zágokban, amiket mi kialakítottunk.
Arra is volt már példa?
Voltám, hát följön a harcsa, és akkor egyet fordul, elárulja magát, mert a farkával oda csap. Tehát ezeket a jeleket ismerni kell, olvasni kell, hogy bizonyos jelek elárulnak, hogy most mi is történik. Na most akkor felszíni harcsa szisztémmel szokunk ilyen kis hal úsztatásával rákészíteni a harcsákat, hogy megfogjuk, és akkor ezeket a helyeket így körüstupek hozzuk, és akkor kifogunk egy párat. Így szoktuk ritkítani a harcsa állományt ott a mi körünkbe.
És amikor kijön egy 10-15 kilós harcsa, mert jött ki, ha jól tudom, igen, akkor utána megjelenik a pontja.
Így fordulhat elő, hogy egy adott helyen több módszerrel több fajta halat is bírunk fogni.
Megpróbálkoztam csali hallal, halszelettel, kipróbáltam a kemény kukoricát, a főtt kukoricát, a csemmege kukoricát, mindenre csak törpeharcsát fogtam.
Van ilyen időszak, főleg ebben nagy melegekben. Itt a ponty és a süllő is, meg a harcsa is. Lehet, hogy csak egy óra hosszát megmozdul. Na most az egy óra hossza, az lehet éjszaka, lehet nappal, a legnagyobb melegekben hihetetlen időbe, de nem általános és nem sokáig. Megmozdul, táplálkozik és eltűnik. Tehát vagy víz közt van, ahol hőmérséklet változás van, vagy pedig a pandajban, nádak alatt elhúzódnak és ott élik életüket, kagyló van bőségesen. Van ez az időszak, akkor megmozdulnak. De hát az a probléma, hogy ezt az időszakot nagyon nehéz kivárni. Időváltozás előtt megmozdul a hal. Amikor bejön egy hidegfront, csak időváltozás legyen, akkor felélünk a víz. De majdnem, hogy nem is érdemes horgászni. Egyszerre hihetetlen, hogy nincs senki. Egy ilyen vikentelepen, tehát itt, ahol százassával vannak hétvégi házak, 3 ember nem lehet látni, 3 horgászt.
És maradjunk még a víz közelében, ugyanis vízi piacot alakítanak ki Sarudon. A kezdeményezés, hogy egy félszigeten kínálják portékáikat a helyi termelők, új Magyarországon. A gasztronómiai összefogással bemutatják a tisztató értékeit, összekötik a termelőket az érdeklődéssel, és bővítik a program kínálatot. Pirisi Csenge riportja.
Itt látok különböző formájú és hát csomagolású csokoládékat, amiben olvasom, hogy súlyom van. Hogy találta ezt ki, hogy ami a Tiszatónál mondhatjuk, hogy évtizedek óta átok volt. Azt most egy ilyen finom dologra használja. Ez egy szúrós, ágas-bogas növény, ami hát kemény is, tehát eszembe nem jutna megkóstolni vagy megenni.
Ha már azzal a formátumával találkozunk, amit valóban szúr, ugyanis van ennek egy olyan formátuma az érés, a termés folyamán, amikor még már a tüskék látszanak, de ezek még puhák. És 1000 évekre visszamenőleg ezt a növényi termést ebben az állapotában a vizek mellett élő emberek mindig fogyasztották.
Mutatja az Abátszalóki Szabó István a Kisujjonból készít csokit. A hozzá hasonló helyi termelőknek biztosít piacot a Saruli Élményfalu új kezdeményezése, mondja Kücsön Gyula ötletgazda.
Nagyon régóta szeretnénk már egy vízipiacot. Ilyen egyébként máshol nincs az országban. A vízipiac gondolata abból adódott, hogy itt vagyunk a Tiszató partján, és hogy az emberek a vízparton élik az életüket, de hogy a természet és az itt élő embereknek az értékei, azok nem nagyon kerülnek bemutatásra. Mi abban bízunk, hogy július 25-én, ez egy szombati nap, a hajnali órában 7 órától 10 óráig a kerékpárosok nagyon szívesen bringára pattannak, a vásározók pedig eljönnek ide hozzánk a Tiszató partjára, van egy gyönyörű szép félszigetünk, itt be lehet költözni. A vízparton nagyon szívesen adunk hajókat, ahol be lehet tenni a vásárfiát, és nyitnánk egy olyan különleges piacot, ahol a természethez közel álló termelők, termékek és mindenem egyébként a Tiszató értékeit képviseli, vagy Heves-megy értékeit képviseli, az bemutatható és megvásárolható lenne itt a Tiszató partján. Ehhez hozzá csatlakoznának a Tiszatavi Kalandpartnak a vendéglátó egységei, tehát egy kulturált vendéglátást is hoznánk, és nagyon érdekes, hogy elkezdtük már a jelentkező gyűjtését, és hogy vannak fellépőink, zenészek, énekesek, akik maguktól csatlakoznának ahhoz, hogy ennek az egész rendezvénynek legyen egy különleges hangulata.
Hogy lehet megközelíteni majd az árusokat?
Az lenne a buli, hogyha minden vízi eszközzel meg lehetne közelíteni bennünket, tehát ugye van parkolónk a part mellett, van parkolónk nem olyan messze a strandtól, van kikötőnk, az lenne az igazi különlegesség, fel lehetne jönni csónakkal, és csónakkal is részt venni ebben a vásározásban is, tehát kikötetnének és végig sétálhatnának, de azért azt látnunk kell, hogy a Tiszató mégiscsak egy kerékpáros centrum, és abban bízunk, hogy a kerékpárosoknak ez olyan lesz, mint a Tihanyi piac, ahova ha a Tiszatóra jönnek, ezt szeretnénk megcsinálni eleinte havonta egyszer, ebben a szezonban legalább kétszer, hogy elindítsuk, hogy legyen egy olyan hely, ahol le lehet egy kicsit reggel lassulni, és a hűvösben át lehet élni a Tiszatónak egy másfajta világát. Ezt az élményt szeretnénk adni, és ezzel szeretnénk bővíteni a Tiszatónak a turisztikai kínálatát.
Találkozhatunk olyannal is, ami itt teremtett helyben, nem csak mondjuk a Súlyom, hanem más is lesz.
Abban bízunk, hogy jönnek helyi kistermelők, akik itt lekvárt, mézet, tésztát gyártanak. Reméljük, hogy eljön a Súlyom csokival a Szabó István. Mi is ott leszünk a saját gasztronómiai választékunkkal. Ez most egy teljesen nyitott piac, és hogy mennyire nem üzletorientált, mindenkinek ingyen fogunk helyet biztosítani, hogy jöjjön. Mi azt szeretnénk, hogy teremtsünk ebből egy új hagyományt, és legyen egy új térségi összefogás, egyrészt a gasztrokör kapcsán, tehát hogy mutassuk meg, hogy a Tiszató gasztronómia, ez egy hihetetlen nagy érték, és igazából nem titkolt szándékok, hogy megmutassuk azt, hogy a Tiszató egyébként gasztronómiai rendezvények szempontjából is egy ideális helyszín. Ebből még nagyon kevés érkezett eddig a Tiszató partjára, bár vannak a halasnapok Tiszafüreden, de ott inkább a szórakozásé a figyelünk. Mi azt szeretnénk, hogyha a gasztronómia, mint a Tiszató egyik fő vonzereje, ki tudná itt domborítani az adottságait, lehetőségeit, és hogyha lenne itt egy kulináris élményeket és helyi értékeket kereső közönség. Én azt gondolom, hogy az embereknek ez egy izgalmas kaland lehet, amiért érdemes reggel fölkelni.
Idén már 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló strand minősítést, melyre 42 balatoni strand jelentkezett. A helyszíni bejárások a héten kezdődtek, így az elmúlt évekhez hasonlóan újra 1-5 csillagig kapnak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát. Varga Tünde összeállítása.
Idén is odaítélik a Balaton gasztrostrandja címet, de valaki kiérdemli majd a családbarát külön díjat is, és immár hagyomány, hogy a Balaton felvidéki nemzeti park díjazza a legzöldebb szemléletű fürdőhelyeket. Elkezdődtek a helyszíni bejárások a kék hullámzászló strand minősítő versenyen. A zsűri idén is szigorú szempontok alapján pontoz. Pali Robert, a Balatoni Szövetség elnöke.
A strandi minősítésnél nagyon fontosak a szempontok. Ezért olyan partnerekkel vagyunk a vizsgálatokkor, például a Nők a Balatonért Egyesület, a Magyar Turisztikai Ügynökség, Balatonfelvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Turisztikai Szövetség és a Balatoni Körrel. Olyan szakember gárda érkezik a strandokra, akikre amúgy érdemes is odafigyelni, hogy közben mit mondanak, milyen építőjellő kritikát mondanak, vagy milyen tanácsokat, észrevételeket, és ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat. A legfontosabb, amiket figyelnek, mint például a parkolási lehetőségek, az általános benyomás, akár a vízfelület tisztasága, a meder állapota, bejárok, lépcsőkék, akkor a gyep állapota, árnyékolók, mozgáskorlátozott vízbejárók vannak-e, vendéglátó helyiségek vagy a vendéglátó egységeknek a megjelenése, megfelelő számú esetleg szemetes vagy szelektív gyűjtő edények, van-e hangosítás, wifi, dohányzásra kijelölt hely, sportolási lehetőségek, információs irányító táblák, valamilyen unikális dolgokra felhívni a figyelmet, akkor a zuhanyzókra, öltözőkre, vizes blokkokra külön, van-e esetleg melegvizes zuhanyzó, pelenkázónak a megléte, kabinok, kültéri öltözők, van-e értékmegőrző, tehát sok olyan dologra szükséges odafigyelni, ami az egyre nagyobb igényeknek megfelel, illetve új elemek is megjelennek, amilyen a kornak a függvénye, az például a digitális megközelíthetősége strandnak. Ez egy új díjazás volt, amit már pontoznak is.
Mit tapasztal, hogy azon túl, hogy minőségi elvárást is teremt ez a díjazás, azon túl marketing szerepe is van? Tehát önök itt Vonyarzva Segyen biztosan érzik, hát többszörösen is szerepeltek már ezen. Hogyha jól szerepelnek, jó minősítést kapnak, az több látogatót vonz?
Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Azok a települések, akik élnek azzal a lehetőséggel, hogy marketingelnek, és nem mindig csak pénzkérdés ez, hanem a megfelelő csatornákat kell igénybe venni, azok igenis nyernek és előnyben fognak részesülni, akár benne a versenyhelyzetben.
Eközben idén is emelkedtek a strandbelépők árai a Balatonnál is. Az önkormányzatok a növekvő üzemeltetési és fenntartási költségekkel indokolják a változásokat, miközben egyre több kedvezményt is adnak.
Jó pár strand már próbálta ezt a lassú emelést elvégezni a strandjukon, mértékletesen. Meg kell tennünk, hiszen az üzemeltetési költségek nőttek. Azoknál a strandoknál, mint például mi is, és jó páran, akik még az őrzésvédelmet is bevállalják, az is egy plusz költséget jelenthet ezzel, illetve az üzemeltetés, a vizes blokkoknak a fenntartás és egyéb dolgok. Ez jellemző a szabad strandok esetében is, hiszen több szabad strand van a Balaton környékén, mint fizető strand. Ennek többsége a déli parton van, de az adottsága azoknak a fizető strandoknak, hogy ne fizetősek legyenek, egyszerűen képtelenség lenne sem a üzemeltetési költséget kikalkulálni, illetve azt is, hogyha megérkezik egy több ezres látogatószám, őket koordinálni. Ezt egy önkormányzat nem tudja így felvállalni, sem pénzben, sem kapacitásban.
Akkor ahol fizetős, ott azért egy viszonylag másfajta igénnyel találkozik a turista, mint a szabad strandon?
Igen. Jóval nagyobb igényeket is támaszt, és jóval nagyobb szolgáltatást is szükséges biztosítani. Ahol nincs, ott várhatóan vagy fizetős a parkolás, hogy kompenzálják ezeket az üzemeltetési költségeket, illetve kevesebb a szolgáltatás is ott. Nyitott a kapu, olyat választanak, ami az igényeknek megfelelő. Mindenki számára szabad választás van.
8 perc múlva 17:30, ahogy a hírekben is hallhattuk, évtizedek óta nem látott súlyos vízhiány sújtja Zala megyét, ahol 29 településen rendeltek el vízkorlátozást, de a probléma 70 települést és 18 ezer fogyasztót érinthet. Több helyen már lajtos kocsikból biztosítják az érthető folyadékot. A megye székhelyen Zalaegerszegen szerdán ingyenes vízosztást tartottak. Arnhoffer Andrást, az Észak-Zalai Víz és Csatorna Zrt. Elnök vezérigazgatóját tegnap kérdeztük a vízkorlátozás fontosságáról.
Kisgörbő térségében 5 településen nem volt tegnap előtt víz, sikerült helyreállítani teljes egészében a vezetékes szolgáltatást.
Ennek ellenére azért a korlátozásokat továbbra is szigorúan be kell tartani.
Az önkormányzatok nem mondták vissza, abban a térségben a másodfokú korlátozás van, a többi részen elsőfokú, így például Zalaegerszeg térségében, hiszen nagyon kemény hétvége előtt állunk, úgy tűnik az időjárás előrejelzésből, és a víz nagyon fogy.
Mi okozhatta ezt az évtizedek óta nem látott súlyos vízhiányt?
Egyértelműen, hogy már tavasszal súlyos a száj volt Zalába, pedig ugye tudjuk, hogy Zala a legcsapadékosabb megye. Nem csak Zalába, az egész országban. És hiába volt május vége, június elején egy kis eső, az csak a felső száraz egy méterbe 30 centit pótolt a talajba, az egy-két nap alatt ismét elpárolgott, és ugye már a tavasz túl húzódó a szájt, a növények is nagyon megsínlik, és hát az meg nyilvánvaló, hogy mindenki meg akarja menteni a növényeit.
Említette, hogy nehéz hétvége elé nézünk, ez mit jelenthet, tehát mire kell továbbra is odafigyelni? Ezekre a korlátozásokra, amiket az imént is mondott, vagy még azon túl is?
Bőven elég, már érezzük a hatását, nagyon-nagyon együttműködő a lakosság, az ipari szolgáltatók vagy vállalkozók is. Ezt ha betartják, akkor tartani tudjuk mindenhol a stabil vízellátást. Az ivóvíz, ami nagyon drágán van megtisztítva, kitermelve és megtisztítva, tudjuk, hogy egy üvegsör árából hozzá lehet jutni 1000 liter tisztított ivóvízhez, nem öntözésre való. Na most nyilván kiskertet, muskátlit, egyebeket öntözni kell, de az, hogy 24 óránként elinduljon egy automata öntöző a gyepnek, arra nincsen szükség. Rendkívül megtereli az ivóvíz hálózatokat.
És gondolom, ugyanez igaz a kerti medence esetleges feltöltésére is.
Aki feltöltötte egyszer májusba, ez még nem okozott problémát. A problémát az okozza, ha valaki nem vízkezeléssel kitart a nyár végéig, hiszen a medencék így kell, hogy működjenek. Sajnos, mivel rezsicsökkentett a víz, 16 éve ugye befagyasztott díjak vannak, nincs visszatartó ereje, sokan kiszámolták nyilván, hogy sokkal egyszerűbb 3 naponta vizet cserélni, mint vegyszert venni.
Hírekben szerepelt az is, hogy Zala-Szentgrót mellett tönkrement egy kút, ami fontos szerepet játszik a térség vízellátásában, de gondolom más településeken is vannak elavult víziközmű hálózatok.
A víziközmű szakmának nem az elmúlt 16 éve siker időszaka, hiszen mindennek az ára többszörösére ment, a bérek is, és a díjakat ugyanazokat fizetik a fogyasztók, és ugye az önkormányzati szolgáltatók az elmúlt 2 évet leszámítva még segítséget se kaptak, központi segítséget, tehát nyilván nem a víziközmű felújításokról, és nem a nagy karbantartásokról szólt az elmúlt évtized. De talán a legnagyobb probléma, hogy uniós pénzek most egy ideig nem jöttek, kellett volna, hogy jöjjenek. Sokat segített volna az önkormányzatoknak a fejlesztésekbe. Az a kút, ami tönkre ment, az most is működik, csak mivel előre látjuk, hogy tönkre megy, hiszen már homokot is szállít, ezért döntöttünk az önkormányzatokkal közösen egy új kút fúrásán, ami hál' Istennek kb. 2 hét múlva üzembe helyezésre kerül. Tehát nem esett ki ez a kút, nem az okozza a problémát.
A Kehida termál gyógy és élményfürdő határozatlan időre több medencét is lezárt. Fontos, hogy több más fürdő is kövesse ezt a példát?
Nagyon-nagyon köszönjük nekik, és nagyon sokan követik egyébként, tehát több vállalkozás is jelezte sokan önként, hogy visszafogják a vízfelhasználatot. A fürdőknél ott mindig vegyük figyelembe, hogy tehát a kehidai fürdő is nagyon sok vizet használt eddig tőlünk, most ezt leállította, de saját kutakkal rendelkeznek a fürdők általában. De most biztos, hogy korlátozunk már mindenkit a veszélyeztetett térségekbe, aki a mi hálózatunkról akar fürdőmedencét tölteni.
Mávinfo. 3 perccel fél hat előtt a vasút híreit Pejper Károlytól halljuk.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalom a vasútvonalakon, szinte mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Az extrém hőség miatt néhány kelet-magyarországi vasútvonalon, például a Miskolc és a Debrecen fővonal egyes szakaszain, illetve Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc térségi vonalakon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig, ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak. Javasoljuk, hogy mindenki elegendő ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útra. 10 és 17 óra között az utasaink számára a díjmentesen palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti busz és hévállomásokon. A ceglédi fővonalon pályakarbantartás miatt jelentős menetrendi módosítás érvényes, amely többek között a Nyírség és Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, az S50-es és a Z50-es elővárosi vonalakat érinti. Augusztus végéig Szerencsés Nyíregyháza között már busszal kell utazni, ezen kívül pótlóbuszok közlekednek ma még Orosház és Csorvás, vasárnapig Paja és Kiskóhalas között. Viszont hallásra!
Hamarosan fél hat itt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben most híreink következnek röviden, a bemondó Szlotta Judit.
Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Idehaza javultak a munkaerőpiaci mutatók májusban. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent, a munkanélküliek száma pedig 209 ezer volt, ami az idei év legalacsonyabb értéke. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel, 4.654 ezerre emelkedett, ami két havi csúcsot jelent. A katasztrófavédelem felkészült a hőséghelyzet kezelésére. A több mint 150 tűzoltó őrs munkáját, mint egy 1000 önkéntes szervezet segíti, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormányszóvivői tájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az ország teljes területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Juhász Zsolt.
Budapesten 21 fokot mértek, Győrben 17, Moson, Magyaróváron 19 fok van, Sopronból 20, Szombathelyről 16 fokot jelentettek, Pápán 15 fok van, Veszprémben, Székesfehérváron 20 fokot mértek, 18 fok a hőmérséklet Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen, Nagykanizsán 15, Kaposváron 16 fok van, Siófokon gyenge délkeleti szélfúj és 21 fok van, a Balaton 26 fokos. Pécsen 22, Pakson 18, Baján 17 fokot mértek, Kecskemétről és Egerből 19, Széchenyből 15, Miskolcról, Szolnokról és Karcagról 19 fokot jelentettek, Debrecenben 21, Nyíregyházán 20 fok van, 17 fok a hőmérséklet Záhonyban, Szegeden és Békéscsabán, Kékestetőn gyenge északkeleti szélfúj és 20 fokot mértek. 5:30 múlt 2 perccel. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló borok szülessenek a Balaton déli partján.
Növényvédelmi szempontból eddig egy nyugodt évünk volt, peronoszpóra veszély egyáltalán nem volt.
Késik a gomba szezon.
Az öregek azt mondják, hogy ha teli hold van, akkor már több gomba van. Eső is volt, és nem tudom felfogni, hogy miért nincs olyan sok gomba.
És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a 45. országos borverseny történetében először végzett két borászat hold versenyben.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A lisztharmat a haszonnövényeken és a dísznövényeken egyaránt fertőz, és ha nem védekezünk ellene, nagyon hamar tönkreteszi a növényt és a termést. A fertőzés megjelenhet levélen, de a termésen is, a tüneteket pedig könnyű felismerni, mert olyan a növény, mintha liszttel lenne beszórva. A védekezésről is beszélnek a szakértők.
Bal kezünk felől egy nagyon szép rózsabokor, jobb kezünk felől szőlőtőkék, és a régi népi bölcsesség ötvözte, hogy rózsát ültettek a szőlősorok elé, pedig a szőlő lisztharmat az egy teljesen más lisztharmat faj.
Így van, az más faj, de a lisztharmatoknak nagyon hasonlít egymáshoz az életük, a fejlődésük.
Zsigó György, növényorvos.
Mindegy külső ektoparazita, kivéve a paprika lisztharmatot, és körülbelül hasonló időjárási körülményeket szeretnek.
Ez mit jelent, hogy ekto?
Külsőleges parazita, tehát pontosan ezért hívjuk lisztharmatoknak őket, mert a gomba fonalainak tömegével látjuk bevonva a vesszőket és a leveleket, és ez adja ezt a fehéres réteget.
Tanár úr az előbb mutatta, egy Jonathan almafán már borzasztó erősek a tünetek. Pont ez tényleg olyan, mintha a liszttel beszórták volna.
Igen, hát a rózsánál is és a Jonathan fajta körbe tartozó almáknál is a rügypikkelyek alatt telelát a lisztharmat. Egész télen védetten lévő lisztharmat fonalakból indul ki a fertőzés, tömegével képződnek a nyári spórák, a konidiumok, és ezek aztán a fában terjesztik a fertőzést.
Lehet ellene még védekezni ilyenkor, mikor már látjuk, hogy teljesen lisztharmatos?
Lehet, hát hadd kezdjem azzal, hogy a meccéssel kellett volna kezdeni, majd a téli kénes, esetleg kénes olajos lemosó permetezéssel, de még mindig megvan a lehetőség, el lehet védekezni. végezne permetezést, itt még oda csaphatunk a lisztharmatnak.
Felszívódó szerekkel?
Virágzás után, amikor különben is csökkenteni kell a kénes dózist, mert az már perzselhet, akkor menjünk a speciális felszívódó szerekkel.
Rózsán még nincsen semmi, szőlőn sincsen, ahogy nézzük.
Hogy kellene megvédeni, hogy megmaradjanak a bogyók, mert minden évben tönkre mennek.
Kibomlanak a levelek, akkor kereshetjük a kétféle áttelelési formából származó lisztharmat tüneteket. Ugyanis a szőlőnél az almával és a rózsával ellentétben jelentősebb fertőzési forrás az áttelelő lisztharmat képletekből, a szabad szemmel is éppen csak látható fekete apró göbökből, legújabban ezeket kazmatéciumoknak hívják, az ebből kialakuló elsődleges fertőzés, de ott is megvan a rügypikelyek alatt áttelelő lisztharmadombából kiinduló fertőzés. Megjelennek az első levélkék, meglátjuk az első lisztharmatos, kivilágosodó, hólyagosodó foltokat, akkor kell elvégezni a permetezést. Ha valaki elhasztotta a lemosást és most fér hozzá szőlőz, akkor valóban egy kénes dózissal, de már ne a téli lemosódózist válasszák, hanem kisebb dózissal még védekezhet. Ez azért is jó, mert egy közepes levélatka fertőzést is meg tud ezzel gátolni.
Kénből felszabadul a kénhidrogén és az atkagyérítő hatású.
Igen. A kén az határozottan atkagyérítő hatású is, tehát ha nem volt túl erős ez a szabad szemmel nem látható levélatkáknak a pici torz levélke kialakulást előidéző fertőzés az elmúlt évben, akkor ezzel meg tudjuk gátolni az idei fertőzést.
Szakértőnket kérdezhetik a hajnaltaj@mtva.hu címen, de érdemes figyelni Bozsi Gazda podcast csatornáját is. 6 perccel múlt 5:30. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló borok szülessenek a Balaton déli partján. A borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Bár a szüret még odébb van, a szakemberek bizakodók és jó minőségű termésre számítanak. Hogy pontosan milyen évjárat körvonalazódik, arról Báthori Györgyvér összeállítása szól.
A Balatonlelei borhéten minden évben a borvidék legjobb borait lehet megkóstolni. Erről beszélt tavaly Hújber Attila borász.
Helyiek és akár messzebbről jövő emberek is ellátogatnak a borhétre, és itt gyakorlatilag 10 nap alatt végig lehet kóstolni a borászoknak a kihozott összes tételét. Itt csak a borvidéki borversenyen nevezett és érmet kapott borokat lehet kihozni. Így egy nagyon jó szűrő, és úgy gondolom, hogy bárhol, bármely borászatnál kóstolnak, egy nagyon jó szép iható borokat lehet kóstolni.
A szőlő ültetvények június végén csodaszép képet mutatnak, így minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló borok szülessenek, mondja Gombos Sándor, látrányi szőlős gazda.
Most hatalmas forróság van, és nagyjából a következő hétre is ilyen nagyon nagy melegeket mondanak. A szőlőnek hogy tetszik ez a nagy forróság itt a Dél-Balatonnál?
Hát a szőlőnek tetszik, a szőlős gazdának nem feltétlen. Nagyon reményteli képet mutatnak a szőlők, de sajnos amilyen időjárás van, a remény percek alatt szerte foszlik, hogyha akár egy jégeső, akár egy olyan vihar elkapja a szőlőt. Nagyon nehéz a munka ilyenkor. Az emberek hajnalba kezdenek, gyakorlatilag reggel 5-től 11-ig dolgozunk, éjszaka permetezünk.
Milyen munkálatok zajlanak jelenleg a szőlőben, és milyen állapotban van most a szőlő?
A szőlő pillanatnyilag gyönyörű, szemmel láthatólag nő, nagyon szép, egészséges. Növényvédelmi szempontból eddig egy nyugodt évünk volt, peronoszpóra veszély egyáltalán nem volt. Védekeztünk, kb. A lisztharmatra koncentrálva, meg ugye preventíve a később jövő betegségekre. Meg tudtuk elég jó fogni a moly első rajzást. Hála jó Istennek itt nálunk a hegyközségben a kabóca, az aranyszínű sárgaság nem probléma. Egyébként, ahol gond van az aranyszínű sárgasággal, azok a mozaikos tulajdonviszonyú területek, ahol kisebb parcellák rosszul művelve vagy műveletlenek. Ott vannak olyan tövek, amik aztán ahonnan fertőzést lehet áthordani. Itt a hegyközségben hál' Istennek nincs. Tavaly bent voltam a szemlebizottságban, végig szemléztük. Mi 40 hektárunkon 10 pár tövet találtunk, azt is egy idős, milyen kivágás érett csardonéba.
Lehet azt mondani egyébként, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideálisan alakul a szőlőtermés?
Hál' Istennek igen. Gyakorlatilag itt sem fagykár, sem jégkár egyelőre. Ez egy ilyen normál év látszik a szőlővirágzás idejéből kiindulva. Tehát most azért augusztus elejé szület nem lesz. Tehát akármilyen meleg is lesz, nincsenek abban az állapotban a szőlők, hogy nagyon korai legyen. Ugye 2 évvel ezelőtt, augusztus 4-én kezdtük, mondjuk nekünk nincs abagyöngyénk, azt még korábban elkezdték, azt már júliusban, tavaly augusztus 7-én, ebben az évben egy héttel, 10 nappal később. Tehát én úgy gondolom, hogy augusztus 20-a körül kezdődnek a születek, ha nem történik valami rendkívüli.
És lehet azt már látni, hogy milyenek lehetnek a 2026-os dél-balatoni borok, olyanok, amilyenek lenni szoktak? Frissek, gyümölcsösek, jó kis ropogósabbúak?
A minőség az valószínű, hogy jó lehet. Annál is inkább, mert ugye nagyon szépen fejlődik a szőlő. Bírja a szőlő, de az endülés után már nem feltétlen jó, hogyha ilyen tűző nap. A növényvédelem szempontjából jó, mert ugye ebben a nagy száraz melegben nem kell permetezni, de az endülés után a nagyon nagy tűző napsütés, égető napsütés az nem jó a minőségnek, hogy a savak meg az aromák szempontjából. Nyilvánvaló, hogy megvan minden sansza, hogy egy jó évjárat legyen, mert nagyon szépek, egészségesek a szőlők, és ha nem történik valami rendkívüli, mert ugye hát a jégverés, a nagy vihar azért azt tönkre tudja tenni. Most a nagy meleg is, mert ugye szinte ráhaszalódik akkor a szőlő a fürtre, és az ember megéri leszedni, illetve azok a minőségi paraméterek, amik rendkívül fontosak, és egyre fontosabbak a trendi boroknál, azok sérülhetnek. Tehát itt azért a savak, illatok, aromák azok sérülhetnek, hogyha ez a tikasztó meleg marad.
Ünnepélyes díjátadó gálával zárult a 45. országos borverseny, amelynek idei megmérettetése különleges eredményt hozott. A verseny történetében ugyanis először 2 borászat is végzett holt versenyben, a legeredményesebb borászat kategóriában. Az elismerést a Gál szőlőbirtok és pincészet, valamint Günczer Tamás pincészete kapta. Nagy Bálint először Frittmann Jánost, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét kérdezte.
Rengeteg díjat adtak át. Hány bort neveztek idén?
5 hiány 1000, ez rekordnevezés volt, de mivel felmenő rendszerben van ez, már vannak hegyközségi borversenyek, akkor a borvidéki borversenyek, ezen a versenyen úgy áttételesen több 1000 bor vesz részt. Ide már azért kiemelten jó borok jönnek, nemzetközileg is megállnák helyüket, rengeteg olyan borunk van, amit nagy világversenyeken aranyérmet nyert. Van, amelyik 4-5 versenyen nyert már aranyérmet.
És hát nagyon nagy múltra tekint vissza ráadásul, hiszen ez a 45. országos borverseny.
Igen, tulajdonképpen az egész évre visszatekintés. A zsűritagok között sok borász van, és vannak természetesen nem csak borászok, szomeliék, szakírók, egyetemi tanárok, professzorok. 2-3 napig zsűrizik ezeket a borokat. Fehér, vörös, rozé, pezsgő, gyöngyöző bor, tulajdonképpen meg desszert bor. Ezek a kategóriák vannak szakmailag, és akkor a borismeret alapja az összehasonlítás tulajdonképpen. Ez egy minőségjavítás az országos borversenynek, az elsődleges célja.
A Vándordíjat minden évben az országos borverseny legeredményesebb borászata nyeri el. A győztes pincészet pedig 1 éven keresztül őrizheti ezt a díjat. Az idei év különleges, mert a verseny 45 éves fennállása során most először fordult elő, hogy a legeredményesebb borászat címért folyó verseny holt versennyel zárult. A legeredményesebb borászatok pedig Gál szőlőbirtok és pincészet és Günczer Tamás pincészet.
Milyen kihívásokkal néztek szembe a termelők az elmúlt években?
Az a tapasztalatunk, hogy nem csak fehér és rozébor kategóriában, hanem inkább vörösnél vannak eladási problémák.
Günczer Roland, Günczer Tamás és pincészetének főborásza.
Főleg a prémium kategóriás vörösboroknál, ami magas alkohol a jellemző ezeknél, a vörösbor az mindig nagyobb kihívás értékesítés szempontjából. Ugye most szó volt nem olyan rég az aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmáról. Ez villányban elsősorban a Chardonnay-nál, illetve a Zweigelt szőlőknél tapasztalható. Volt olyan területünk, aminek a 15%-át ki kellett vágni, és még ennek ellenére, ami probléma, az a meleg nyarak, száraz nyarak. A 2024-es évjáratban nagyon sok villányi borász belefutott abba a hibába, hogy későn szüretelt, és egyszerűen nem tudta kierjeszteni a borait, mert olyan magas volt a cukortartalma. Hál' a jó Istennek, mi nekünk 2024-ben ez sikerült, de született 18 és feles alkoholtartalmú vörösbor is.
A mi területünkön is kiemelném a szárazságot, mint egyik fő problémának.
Gestás Kál Zsuzsanna, a Gál szőlőbirtok és pincészet kereskedelmi és marketing vezetője.
Mind a mellett, hogy mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a Kis-Duna és a Nagy-Duna ága között fekszenek a területeink, tehát van egy agyagos vízzáró rétegünk, ami most nagyon felértékelődött az utóbbi években, illetve nálunk még télen a teleken általában sokszor fagyveszélyes területnek is mondható a miénk. Most ez szerencsére ez elkerült minket az utóbbi években, viszont idén érintett minket is a május 1-e megyei fagy, 60-70%-os fagykárunk keletkezett, ez ugye a táblától és fajtától is függ. Maga az aranyszínű sárgaság, a fitoplazma betegséget megfigyeljük ugye már évek óta, már 8-10 éve. Mert nálunk a szőlészborászunk az öcsém növényorvos is, úgyhogy erre kiemelt hangsúlyt fektett a megelőzésre. A szigetcsépi területeinken hál' Istennek eddig még nem fedeztük fel, viszont van egy balatoni szőlőbirtokunk, és ott már nálunk is most már több ízben került sor kivágásra is.
Rengeteg díjat zsebeltek be, mely borokra a legbüszkébbek?
Hát villányiként természetesen a vörösborokra vagyunk a legbüszkébbek, de annak is kifejezetten örülünk, hogy egy írsai olivérrel, mint vörösboros villányi borvidékként is helyet tudunk állni egy ilyen nagyszabású megmérettetésen.
Nálunk talán, hogyha választani kell, akkor most a rozéborainkra és azok közül is az Anna Róza rozégyöngyöző borunkra vagyunk most éppen ennek a borversenynek kapcsán a legbüszkébbek, és ugyanabból a házasításból készült, mint a rozé küvéborunk, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, amely ezen a borversenyen kívül még más nagy megmérettetéseken is kiválóan szerepelt, köztük a Vinelli International Mondial du Rosén, vagyis a rozéborok világversenyén, ahol pedig nagy aranyérmet nyert, és bekerült a top 13 legjobb rozé közé, és a gyöngyöző párja, az Anna Róza pedig szintén aranyérmet nyert, tehát a rozéborok világversenyén, és most itt az országos borversenyen is.
3:46 a pontos idő. Bajon sajátos módon már a szüretre készülnek a helyiek. Júniusban ugyanis a Komárom-Esztergom vármegyei település beírta magát a rekordok könyvébe. A községben 24 órás puttonycipelésre vállalkoztak a héjek, ennek során mintegy 3 kg-os szőlővel kellett a kijelölt útvonalat teljesíteniük a nevezőknek. A cél a folytonosság volt, így minden esetben egyszerre 2 ember vágott neki a 3,5 kilométeres távnak. Somhegyi Kitti tudósítása következik.
Egyikkel történik bármi, akkor még a másik ugyanazokkal a paraméterekkel tud tovább. Azért van 2 tanú is. Jó.
A Magyar Rekord Egyesület delegált tagja ellenőrzött minden apró részletet Bajon, ahol nem mindennapi kísérletre vállalkoztak a helyiek. A Baji Értékőrző Kulturális Egyesület, azaz a Béke, 24 órás puttonycipelést tervezett a településen, amelynek célja öregbíteni a község nevét, növelni és erősíteni a közösség összefogását, valamint átlépni a komfortzónát. Erre a hívószóra pedig szinte minden korosztályból jelentkeztek, a kezdeményezés összesen 4 előre kijelölt útvonalat érintett, azonban nem számított hibának, ha a séta közben valaki letért ezekről, hiszen a megvalósításhoz a folytonosságra volt szükség. A felhívás tehát mindenképpen sok előkészülettel járt, amit Kovács Pataki Csenge, az egyesület elnöke ismertetett a helyszínen, aki egyben a rekordkísérlet első puttonycipelésére is jelentkezett.
Váltottan 2 puttonnyal fogunk menni Bajon, és utána a Baji Szőlőhegybe megyünk föl, ahol a híres pincészeteket látogatjuk meg, ugyanúgy folyamatos puttonycipelés keretében. Magára a puttonycipelésre 2 ember fogja folyamatosan 2 puttonyt vinni, be is jelentkeztek az emberek, azonban még a magyar rekordkísérlet miatt 2 tanút is biztosítani kell, de sokan jelentkeztek, hogy csak úgy jönnének, kísérnék a puttonycipelőket, úgyhogy nem tartok attól, hogy nem leszünk elegen. A puttony, a borboréta, a borászat, Mihül Éva nénitől kaptuk, nem olyan ősi puttonyok, nem fa puttonyok, amiket úgy megrecsenne a hátunk tőle. Végül is lemértük, 3 kiló nagyjából a puttony plusz a szőlő benne.
A júniusi rekordkísérletben az időjárás is egy nehezítő tényező volt, hiszen már a tűző nappal és a folyamatos hőséggel is meg kellett birkózniuk az indulóknak. Az útvonalak nagyjából 3,5 kilométert öleltek fel, amelyet optimálisan 1 óra alatt kellett teljesíteniük a puttonycipelőknek. A közösségi összefogás erejét, amit már az ötleteléskor tapasztalt az egyesület, Vandrovnik Klára, a szervezet alapító tagja ismertetett, aki azt is kiemelte, 2 éve született meg először a rendhagyó rekordkísérlet gondolata.
Beszélgettünk róla, hogy kellene valami érdekeset csinálni, ami nem volt még újdonság és jellemző a településre, és sokakat tudunk vele megszólítani. A puttony maga nem lesz nehéz, a szervezési feladatok viszont nem volt egyszerű, tehát hogy azért ennyi embert megmozgatni, jól sorrendbe tenni, mindenkinek az információkat átadni, hát ezzel azért eljátszottunk egy jó ideig. Gyakorlatilag az volt az első megkötés, hogy a puttonycipelő legalább 15 éves legyen, hogy elbírja azért, mert mégiscsak végig kell menni, felelősen kell ezt teljesíteni, és a tanúk pedig 18 felettiek lehetnek, tehát ennek azért meg kellett felelni.
A rekordkísérletet végül sikeresen teljesítették a résztvevők, köztük 41 puttonycipelő számos tanú, lelkesítő civil kíséretében. Aki pedig szerepet vállalt a kezdeményezésben, aláírhatta az ikonikus puttonyokat, amelyeket pedig a Baji Faluházban állítanak majd ki.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3:46 múlt 4 perccel. Nógrád az ország legerdősültebb vármegyéje. Az itteni hegyek, a Cserhát lankái, a Börzsöny keleti oldala és a Mátra nyugati nyúlványai igazi gombász területek. Márha az időjárás is úgy akarja. Az itteni tölgyesek, bükkösök és gyertyánosok tökéletes otthont nyújtanak a legnépszerűbb erdei gombáknak, de a csapadék hiány és a száraz meleg egyelőre nem hozza meg a gombászok szerencséjét. Tarnóczi László riportja.
Legendás gombász itt a Salgótarján környéki hegyekben. Mennyi volt a legtöbb gomba, amit összegyűjtöttek? Már fiával együtt is járják az erdőt.
Nagyon régóta gombászok, olyan 35-40 éve, tehát van tapasztalatom a gombázás kapcsán. Szerintem a legtöbb gomba olyan 30 kilónyi volt a Vargányából, ugye, mert azt mérjük, úgyhogy ez volt talán a csúcsom egy nap alatt.
Most egy jó nagy területet bejártunk, de igazából még csak alig-alig mutatta magát a gomba. Pedig ilyenkor már szokott lenni, talált már az idén?
Igen, találtam. Sajnos nem sokat, úgyhogy egy olyan 15-20 darabokat találtam, de ez kevés még a nagyobb mennyiséghez. De amikor már bejön a meleg, teli hold, állítólag az öregek azt mondják, hogy ha teli hold van, akkor már több gomba van. Eső is volt, és nem tudom felfogni, hogy miért nincs olyan sok gomba.
A Salgótarjáni vásárcsarnokban ilyenkor már rengetegen jönnek gombát vizsgálni. Balázsné Tóth Julianna, gombaszakértő, gombavizsgáló kap mindig feladatot bőven, de most nincs sorban állás.
Abszolút nincs sorban állás, sajnos még nem indult befelénk a gomba, vagy ha be is indult, ide a piacra nem kerül be.
Májusban jelentős szokott lenni a Vargánya, ahogy Nógrádban mondják, az igazi. Hoztak-e be abból?
Még ebben az évben nem találkoztam Vargányával. Egyedül egy hete szegfű gombát hoztak be árulásra. Már most egy-két szem csirkegombát is, amit Nógrádba csirkegombának hívnak, amúgy sárga róka gomba, és került be a piacra, de vizsgálás célpontjából.
A szegfű gombát ugye réteken szedik, a rétek is kiszáradtak, az erdőket sem áztatta nagyon nagy eső, már egy-két héttel ezelőtt voltak azért esők, ez nem volt elég ahhoz, hogy a gomba növekedésnek induljon? Meleg is van.
A réteknek elég volt, mert azért azt jobban el tudja áztatni az eső, viszont a fák lombkoronáján keresztül nem nagyon tud bejutni a talajba az eső.
Mennyire fölkészültek az emberek a gombákról? Mit tudnak a gombákról?
Az én meglátásom szerint azért, ha tudják is, hogy éppen mit szednek, de azért behozzák bevizsgálásra, hogy biztosak legyenek benne. Például a tegnapi nap folyamán találkoztam nagy spórás csiperkével. Tudta az illető, hogy jó gomba, de azért behozta, hogy teljesen megbizonyosodjon róla, hogy tényleg ehető.
Most itt a nyár előben vannak olyan gombák, amikről azt hiszük, hogy ehető, és könnyen összetéveszthető valamilyen más gombafajjal?
Természetesen ez mindig van. Például a mezei szegfűgombának is van mérgező párja.
Galambgombák is hamarosan meg fognak jelenni. Na, annak aztán nagyon sok fajtája van.
Igen, a galambgombából sok fajta van. Én azt szoktam tanácsolni, hogy a pirosat azt mindenféleképpen hagyjuk a helyén, mert a pirosból van mérgező is. Az pedig tévhit, hogy azt mondják, hogy meg kell kóstolni egy kis lemezt, és hogyha csíp, akkor nem jó, ha nem csíp, akkor jó.
Egyszer minden gombát meg lehet kóstolni.
Igen, ez így van, csak nem mindegy, hogy milyen hatása van az emberi szervezetre.
Mi kell ahhoz, hogy valami komoly dömpingre számíthassunk?
Elsősorban eső, meleg és párás reggelek.
Reméljük, ebben is része lesz gombászoknak is, és mindazoknak, akik valami hűvös, enyhe időre is vágynak.
Reménykedjünk benne, már nagyon sokan keresik a gombát, szinte napi szinten kérdezik, hogy hoztak-e már beárulni, esetleg ha hoztak be, akkor milyen áron adják, de hát mindenkinek csak nemleges választ tudok adni, hogy még gomba nincs. Ide még a piacra nem került be.
7 perc múlva 6 óra. Az egykor az ország éléskamrájának nevezett bánsági és Arad megyei földekről rendkívül alacsony termés átlaggal takaríthatnak be idén a gazdák. A tavaszi szárazság visszavetette a növények fejlődését, és nem csak a gombafélékét vagy a gabonafélékét, hanem a haszon és kapás növények is megsínylették a korai aszályt, amit tetézett az április végi fagy. Ez már a harmadik év, hogy az időjárás megnehezíti a gazdák életét. Pataki Lehel Zsolt kérdezte a szakembert.
A népi bölcsesség és megfigyelés úgy tartja, hogy Péter Pál napja az aratás kezdete, de a szárazság és a nagy meleg miatt idén korábban indultak a kombájnok, mondja az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesületének alelnöke Nagy Zsolt falugazdász.
Június 15-én is már lehetett aratni megfelelő nedvesség tartalom mellett az árpát. Arad megyében a környéken gyengébb talajokon vannak az árpák vetve, ezek gyengébb víztartó képességgel bírnak, ezért termésben is meglátszik. 3 és 5 tonna közti termés átlagokról beszélnek a gazdák.
A búza még ennél is alacsonyabb hozamú lesz a falugazdász becslése szerint.
A szárazság miatt kis termésről beszélünk, akár 2-3 tonnáról is, de ami másik befolyásoló tényező, ami volt a késői áprilisi fagyok. 2/3 kalásznak megfagyott, nem hozott szemet, ezért nagyon kis mennyiségű gabonát fognak itt betakarítani a környéken. Temes megye meg Arad megye van a leggyengébb megyék közt termés átlagba, még Biharban beszéltem kollégákkal, ott akár árpából is 6-7 tonnás átlagot is tudtak. Még nálunk 3-4-5 tonna maximumot értek el. Nálunk február közepe óta egészen május közepéig szinte nem volt semmiféle csapadék, ezért nem tudtak úgy kifejlődni a kalászosok.
A gyenge termés mellett a növekvő kiadások és az ehhez képest aránytalanul alacsony felvásárlási ár miatt fáj a földműveléssel foglalkozók feje.
Hát ugye a legelső a gazdának, ugye, amikor nincsen termése, az a legrosszabb. Nem mindegy, hogy beletette az összes munkát, megművelte rendesen a földet, és fél termésről beszélünk, vagy még annyiról se. A másik pedig, ami nagyon fontos, az árak. Ezelőtt 10-15 éve is ugyanilyen árban mozogtak a gabonák, míg a gazdának az input anyagok költségei akár 3-szorosára is megnőttek. Még az aratás előtt a 80-ban itt mondtak, most meg már pedig 75, meg 75 bani alatt, akár 70 banit is adnak az árpáért. Akik nem tudják tárolni, a nagy kereskedők azokat meg tudják fogni, mivel tudják, hogy rájuk vannak szorulva, még a befektetésnek a felét sem tudják kihozni.
Arról lehetett korábban hallani, hogy a világpiacon megnőtt a repce iránti kereslet. A közel-keleti konfliktus következményeként kialakult nyersolaj ellátási zavar miatt ugyanis felértékelődött a haszonnövény, amiből bioüzemanyagot állítanak elő. Nagy Zsolt aradi falugazdás szerint azonban a repce sem ellensúlyozza a gyenge gabona termés okozta kiesést.
A haszonról csak akkor tudunk beszélni, amikor már el van adva, ugye? Elvetették a gazdák a repcét, augusztus vége, szeptember elején vetettük, nem volt megfelelő csapadék, ritkára keltek ki a kultúrák, nagyon sok gazda már ősszel vissza kellett forgassa ezeket a táblákat, új növényeket kellett számításba vegyen. A tavaszi fagy miatt 70%-a is elfagyott, sajnos az aratásban is ez meg fog látszani, hogy nagyon kicsi lesz a termés átlagunk.
Az aszályra a megoldást az öntözés jelenteni, de az Állami Talajjavító Intézet kezelésébe tartozó egykori csatornarendszereket az elmúlt 3 évtizedben elhanyagolták, keveset újítottak fel. Arad megyében például a 350 ezer hektárnyi termőföldből csak mintegy 10 ezer öntözhető. De ahol biztosított a víz, ott sem élhet vele mindenki. Fejti ki Nagy Zsolt.
Sajnos a gazdák nincsenek felkészülve erre. Így a gazda se nem tud önerőből se vásárolni.